A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltsághalálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a mai vasárnappal megkezdődik a visszaszámlálás az egyházi esztendőben. Lassan véget ér a 2015-16-os egyházi esztendő. A mai vasárnappal együtt még három vasárnap van hátra, és aztán kezdődik advent első vasárnapjával majd a következő esztendő, hiszen a keresztény egyház, legalábbis a nyugati egyház másképp számolja az időt a világi időszámításhoz képest. De nem erről akarok szólni, hanem sokkal inkább arról, először is bevezetőként, hogy minden ember élete tele van külsőségekkel, akarva akaratlanul is sokszor megjátsszuk magunkat, álarcokat viselünk, próbálunk megfelelni a környezetünknek, az elvárásoknak. Vannak különböző konvenciók, tabuk, amiket meg kell tartani, amikről nem lehet beszélni, és nagy a kísértés ezért, hogy minden ember beleessen a képmutatásba, keresztényként pedig álszentnek mutassa magát, jobbnak, mint ami. Így van ez az egyházon belül is, ahogy mondtam, sőt, hát sokszor még az öltözkedésben is megmutatkozik ez, különböző rendű öltözékek, ornátus, külsőség, álarc, amit magunkra veszünk, vagy ami mögé bujunk. Mi is felveszük ugye a Luther kabátot, és sokszor a református lelkészek irigyelnek minket, mert nekik nyitva van a reverendájuk, azaz nem mindegy, hogy mit vesznek a ruhájuk alá. Mi sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, mert minket talpig eltakar a Luther kabát, úgyhogy senki sem tudja pontosan, hogy mit viselünk alatta. Azaz az öltözet is sokszor képmutatássá tud válni, pedig bármilyen öltözetben is legyen valaki, bármilyen miniszteri, főpapi, orvosi, ügyvédi, mérnöki, bányász, és nem tudom még, lovagrend, és sorolhatnám tovább, a ruha alatt ugyanolyan ember van, mint bármelyikünk. Mindez akkor válik nyilvánvalóvá sokszor egy-egy embernek az életében, amikor valami homokszem belekerül az életünknek a gépezetébe. Akkor válik mindez másodlagossá, és akkor ismerjük fel, hogy mennyire megkísért bennünket a képmutatás és a külsőségre való hangsúlyfektetés, amikor jön egy betegség, egy megrázó esemény, egy próba az életünkben, és akkor szeretnénk szívesen levetni minden külsőt és mázat, és érezzük azt, hogy mindez nem tud segíteni. Kedves testvérek, ebben a helyzetben volt az Ószövetség egyik híres szereplője, egy példatörténet, egész pontosan nem igaz történet, egy példatörténet szereplője, akit úgy hívnak, hogy Jób, akinek a történetét mindannyian azért ismerjük, a lényegét, hiszen ez egy tehetős ember volt, egy istenfélő ember volt, nagy családdal, gyermekekkel, gazdasággal, állatokkal, földdel és mindennel felruházva, és a példatörténet szerint Sátán kikéri őt Istentől. Sátán elmegy beszélgetni Istennel, és Isten kiengedi a kezéből Jóbot, és azt mondja Sátánnak, hogy bármit megtehetsz vele, bármit, csak az életét nem veheted el, és a Sátán meg is tesz mindent. Elveszt mindenét a feleségén kívül ez a Jób, vagyonát, gyermekeit, és mi több kínzó, fájdalmas betegséggel is meglátogatja őt az élet. A bőrén kiütések lesznek, fekélyes lesz az egész teste, és aztán barátai érkeznek ennek a Jóbnak, és a könyvnek a derekas része erről szól, hogy megvitatják, hogy vajon mi történhetett, mindez miért jött Jóbnak az életébe. Így hallgassuk meg most a mai igehirdetés alapjáról kijelölt szakaszt Jób könyvéből, ahol Jobbnak a harmadik válaszából olvasok most fel verseket, amit a barátainak elmondott. Fejezve találjuk ezt a szakaszt Jobb könyvének 14. fejezetében az első verstől kezdődően a következőképpen. A halál után nincs reménység. Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként eltűnik, nem marad meg. Még az ilyen embert is rossz szemmel nézed, engem is törvénybe idézel. Van-e tiszta ember tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen egy sem. Ha megvannak határozva napjai, ha számon tartott hónapjait, ha határt szabtál neki, amit nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző, hogy békén lehessen, és legyen annyi öröme legalább, mint egy napszámosnak. Még a fának is van reménysége, ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától mégis kihajt, ágakat hoz, mint a csemete. De ha a férfi meghal, lehanyatlik, ha az ember kimúlik, hová lesz? Elfogyhat a víz a tengerből, a folyó kiszikhathat, kiszáradhat, de az ember nem kell föl többé, ha egyszer lefeküdt. Az egek elmúltáig sem ébrednek föl, nem serkennek föl alvásukból. Bárcsak elrejtenél akkor inkább a holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig. Ha meghal a férfi, életre tud-e kelni? Akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak be nem következik a fordulat. Szólnál hozzám, és én válaszolnék, kívánkoznál kezed alkotása után. Akkor még lépteimet is megszámlálnád, de nem tartanád számon vétkemet. Zacskóban volna lepecsételve minden vétkem, és eltörölnéd bűneimet. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal. A te igéd igazság. Ámen. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, így első hallásra is megdöbbentő és elgondolkodtató a szókimondása, az őszintesége ennek a példabeszéd beli szereplőnek, Jobbnak. Milyen őszintén beszél a végről, a halandóságról, a mulandóságról. Egyenes beszéd, nem szépítget, nem mesélget, hanem elmondja, hogy húsvér emberek vagyunk, és az életünk be fog fejeződni. Talán keresztényként egy kicsit furcsa is ezt hallanunk, amikor a feltámadásra és Jézus Krisztusra gondolunk, és megértjük azt, hogy az Ószövetségben még másképp gondolkodtak a végső dolgokról. Nem volt, igen, nem volt meg az a reménységük, ami megvan nekünk keresztényeknek, hanem feketén-fehéren az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal kihajt, mint a virág, majd elfonnyad. Árnyékként tűnik el, nem marad meg semmi. Még az ilyen embert is rossz szemmel nézed, engem is törvénybe idézel. Vagy aztán a 10. versben, ha a férfi meghal, lehanyatlik. Ha az ember kimúlik, hová lesz? Aztán a 12. versben, az ember nem kell föl, ha egyszer lefeküdt, tudnilik, ha meghalt. Az ember nem kell föl. És végül, ha meghal a férfi, életre tud-e kelni vajon? Igen, mellbevágóan beszél arról a könyvben Jobb a barátainak, hogy mi a mulandóság, hogy az életünk tiszavirág életű, elfonnyad, és Te teremtőként akarod megítélni a mi életünket, amikor ez ilyen mulandó. Aztán tovább beszél arról is ez a könyv, hogy van-e tiszta ember tisztátalanság nélküli? Megállhat-e valaki Isten előtt? Nincs egyetlen egy sem, ahogy mondja. Akkor légy hozzá elnéző, szinte pereskedik az Istennel, vitázik, hogy békén élhessen, és legyen annyi öröme, mint a napszámosnak. A napszámos csak a szerencsének élve és hétköznapi alkalmi munkákat vállalva tengette az életét, és Jób azt mondja, hogy legalább ahhoz hasonló lehessek, légy hozzá elnéző. És a természetre appellál, hogy még a fának is van reménysége, a kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai, még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt ágakat hoz, mint a csemete. Mennyivel jobb a természetben a fáknak például, akik újjá tudnak életni, és ha itt gondolunk az évkörre, a körforgásra, valóban minden évben megcsodálhatjuk, hogy ilyenkor ősszel levetik a lombjukat a fák, elalszanak, meghalnak látszólag, befejezik, aztán majd jön a kikelet, jön a tavasz, és újjáéled évről évre minden, van feltámadás. De mi az ember, aki befejezi az életét? Hiába van a tengervize, hiába vannak a folyók, onnan nem hozza vissza őt senki. Igen, nagyon elgondolkodtató és melbevágó ez a gondolatsor, amely ma az ítélet vasárnapján elénk kerül. Nyers, melbevágó őszinteség. És akkor keresztényként olvasva mindezt, föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon mi lehet az üzenete ennek a példatörténetnek, és a példatörténetből kiragadott szakasznak. Talán így lehetne megfogalmazni, hogy add önmagadat Isten előtt. Ebben kapcsolódhatunk Jobhoz, hogy nem kell megjátszanunk magunkat a Teremtő Isten előtt. Nem kell álarcot felvenni, nem kell beöltözni, nem kell szebbnek mutatnunk magunkat, mint amilyenek vagyunk. Nem kell különleges módon, különböző praktikákkal az Istent kijátszani, vagy szebbet mutatni, mint amik vagyunk, hanem add magad, önmagadat ad úgy, ahogy vagy. Isten előtt nincs értelme semmi külsőségnek, semmi szerepjátéknak, semmi egyébnek. Add magadat úgy, amint vagy. Van egy hely, ahol nem kell megjátszanod magad. Ezt pozitívan is lehet értelmezni, ahol nem a külsőség számít. Isten előtt úgy, ahogy vagy, úgy állj az Isten elé. Amint vagyok, úgy jövök. Van egy ilyen énekünk is, amiben erről éneklünk. Amint vagyok, ahogy vagyok, testestől, lelkestől, szellemestől, ahogy te teremtettél, úgy jövök eléd. Vagy ahogy Jézus tanít bennünket, menj be a te belső szobádban, és ott beszélj Istennel, ott ne játszd meg magad. Mert sokszor még a kegyességben is megkísért bennünket, keresztényeket, hogy olyan szépnek mutatjuk magunkat, szép nagy imádságokat tudunk mondani, énekelni, beöltözni, fölöltözni, eljátszani külsőben a kegyességünket. Jézus azt mondja, a belső szobádban még jobb, pedig azt mondja, arra int bennünket, hogy önmagadat add, ne játszd meg magad az Isten előtt, ne mutasd többnek magadat, mint ami vagy. A belső szobádban menj oda, és ott menj oda Istenhez. Úgy is mondhatnám tehát, hogy Jób minden szenvedése és a látszólag teljes zsákutcába jutott életében sem lesz Isten tagadó, hanem önmagát adó gyermeke lesz Istennek. A nyomorúság, a betegség viszi oda, hogy merjen Isten elé állni, testestől, lelkestől, szellemestől, úgy, amint vagyok, önmagát adja. Kedves testvérek, most a reformáció 500. esztendejét elkezdve, a reformációt követően, hát nagyon sokat fogunk valószínűleg a reformátorokról és élén Luther Mártonról is hallani. Nagyon érdekes, hogy ez a reformátor mit jegyezett fel utoljára írásban az életében, és nagyon elgondolkodtatok. Két nappal a halála előtt még néhány latin mondatot vetett egy cédulára, és ezen a cédulán ezt olvashatjuk. A nagy híres, Európa hírű, hiszen így kell elképzelnünk, mint ma Európa hírű, híres emberek, akik újságoknak a címlapján vannak, hát akkor nem voltak újságok persze, de ugyanolyan módon híres volt Luther Márton már a maga életében. És ez az ember az élete befejeztét megelőzően ezt vetette cédulára. Nagyon érdekes, hogy római szerzőket is idéz, vagy utal, római pogány szerzőkre, Vergiliusra. Virgil bukolikáját senki sem értheti meg, habár 5 esztendőn át pásztorkodott is. Ugye ez az állattenyésztéssel foglalkozik ez a híres római szerző, de foglalkozott a földműveléssel is. Virgil vagy Vergilius Georgikáját senki sem értheti meg, habár 5 esztendőn át földművelősködött is. És aztán Ciceróra is utal, a nagy rétorra, a nagy szónokra. Ciceró leveleit egészen senki sem értheti meg, habár 25 esztendőn át működött is a közügyek terén. 5-25. És aztán van egy záró gondolat. Ne vélje senki, hogy a Szentírást eléggé megízlelte, habár 100 esztendőn át kormányozta is, a prófétákkal, mint Illés, Elizeus, Keresztelő János, Krisztus, és az apostolokkal a gyülekezetét. Mert koldusok vagyunk, ez az igazság. Azaz, ha valaki 100 évig vezetett egy gyülekezetet és beszélt Jézusról, tanulmányozta, bújta a Szentírást és próbálta megérteni, akkor se képzelje azt, hogy azt megérthette. Az Istennek a nagysága és a szentsége sokkal nagyobb végtelenség, és aztán a nagy Luther azzal fejezi be, hogy bizony koldusok vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk, az Isten kegyelmére rászorulók vagyunk, úgy adom magamat Istennek vissza, amint vagyok, önmagamat adom. Luther is ugyanezt éli át ott a halálos ágyán. Bizony koldusok vagyunk, nem veregethetem a vállamat, hogy én a 95 tétellel micsoda nagy mozgalmat indítottam el. Nem dicsekedhetett azzal, hogy létrejött az evangéliumi luteránus egyház, hanem annyit mondott, hogy koldusok vagyunk, mindannyian az Isten kegyelmére szorulók. Igen, testvérek, ugyanazt a gondolatot szeretném üzenetként megfogalmazni, hogy nekünk sem kell megjátszanunk magunkat egy helyütt Isten színe előtt, hanem bátran álljunk oda, és öntsük ki a szívünket úgy, ahogy van. Ugyanakkor mégis azért van egy kis hiányérzetünk is, persze ez is az őszinteséghez tartozik, hogyha csak így idáig vesszük ezt a néhány verset ebből a nagyon elgondolkodtató tanítói könyvből, mert hol van a szabadulás, hol van a szabadító, hiszen mi keresztények hiszünk Jézus Krisztusban, a feltámadott Úrban. És igen, mi ezeket a sorokat is más szemmel olvashatjuk, hiszen már nekünk nyilvánvaló az evangélium, hogy a halál és a holtak hazája legyőzettetett. Jézus Krisztusban az élet győzött, Jézus Krisztus maga is végjárta a kereszt útját, a szenvedés útját azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Itt szeretnék befejezésről még egy nagyon kedves és elgondolkodtató történetet elmondani. Emmanuel Schmidtnek van egy kis könyvecskéje, amiben Oszkárról ír, egy 10 éves fiúról, aki leukémiás beteg lett gyermekkorában, és hát bekerült egy otthonba, és ott volt egy gondozónő, akit ő a nagyjának hívott, és ez a nagyi jött hozzá újra meg újra beszélgetni, és próbálni könnyebbé tenni a halálos betegséggel való szembesülést. És aztán ez az Oszkár a gyermek léte ellenére kérdezgette a kedves nagymamát arról is, hogy hát akkor mi az élet értelme? Hogy van akkor az Isten, akihez imádkozunk? Milyen Isten az, aki engedi, hogy ő ilyen betegségbe jusson? És ez volt az a pont, amikor ez a nagyi odáig jutott Oszkárral, hogy gyere, akkor menjünk be a kápolnába, a kórháznak a kápolnájába, és ott beszélgessünk ezekről a dolgokról. És amint bementek a kórháznak a kápolnájába, az előtérbe természetesen Oszkár már is meglátott egy feszületet rajta Jézus Krisztussal, és egyből az fogalmazódott meg ebben a gyermeki lélekben, hogy hát ennek az illetőnek sem lehetett valami kellemes ott a kereszten. Sok szenvedést és borzalmat kellett átélnie. Szegény ember, ő hogy tudna rajtam segíteni, aki maga is ilyen helyzetbe került? Tette fel a kérdést ez a gyermek. Mire a drága gondozó, a nagymama csak ezt válaszolta, hogy most milyen Istent szeretnél magadnak? Vajon olyat, aki nem törődik az embernek a szenvedésével és a fájdalmával, fogalma sincs, hogy milyen problémáink vannak, vagy egy olyan Istent szeretnél, aki maga is megízlelte a szenvedést, a nyomorúságot, az elhagyatottságot, a kegyetlenséget, akibe éppen ezért kapaszkodhatsz, hogy tudja, hogy mit jelent az, hogy fájdalom, mit jelent az, hogy sötétség, mit jelent az, hogy kilátástalan helyzet az életben. Oszkár, te milyen Istent szeretnél? És aztán nem folytatom, de ez a gyermek akkor elkezdett gondolkodni ezen az egész megváltáson, hogy hogy is van ez, és az Isten hogy tud minket mégis a mélységeinkben szeretni. Ezért tehát újra a szívünkre szeretném helyezni, hogy önmagadat add az Úr előtt, úgy, ahogy vagy. És Krisztusra, csak is Krisztusra, a mi üdvözítőnkre, a világ üdvözítőjére, az ő keresztjére, az ő szenvedésre és feltámadására tekints, mert ez alapján mondja az apostol is a sokat idézett gondolatot, hogy Isten egyikünket sem had erőnkön felül megpróbáltatni, megkísértetni. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy benned ünnepelhetjük az életet, a feltámadást, az örök életet. Köszönjük neked, hogy megváltottál minket és az egész világot, nem kivételeztél, végigjártad a Golgota útját, értünk, helyettünk és miattunk. Áldunk és magasztalunk téged ezért. Te segíts bennünket mi is, hogy hűségben, tőled kapott szelídségben tudjuk végigjárni azt a pályát, amelyet végig kell járnunk itt a földi életben. Szent lelkedért imádkozunk, tarts meg minket hitünkben, mindvégig. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó ereje szerint, övé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.